A római Il Gesù templom. Műsor a jezsuiták fő templomáról. Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítójának emléknapján. Jancsó Árpád jezsuita szerzetest hallják.
Olasz nevén a Chiesa del Gesù, ami magyarra fordítva kicsit szokatlanul hangzik, a Jézus templom, teljes nevén a Jézus legszentebb nevének tiszteletére szentelt templom, a mai Róma központjába található. Jézus társasága, vagyis a jezsuita rend fő temploma, vagy más szóval anyatemploma. Ez volt az első templom, amelyet kifejezetten a rend számára építettek, és aztán a rend szolgálatára bízták. A templom elkészülte után 1587-ben ide helyezték el Szent Ignác sírját is, ami mind a mai napig itt található. Éppen ezért a jezsuiták számára különleges jelentőséggel bír ez a hely, ez egy szent hely a társaság számára. Mivel Szent Ignác 1556-ban hunyt el, július 31-én hajnalban, a szenti avatása óta mi jezsuiták ezen a napon emlékezünk meg Ignác atyánkról. Szent Ignác eredeti nevén Inigo López de Loyola 1491-ben született, Loyolában, a mai Spanyolország területén, azon belül is Baszkföldön, egy kisnemesi családban. Fiatalon a híres spanyol uralkodó pár kasztíliai Izabella és aragóniai Ferdinánd közelébe került, és a korszak udvari és lovagi kultúrájában nevelkedett föl, ennek minden pozitív és negatív hatásával együtt. Szent Ignác első életrajzírója, Gonsalves de Camara, így foglalja össze Ignác ifjú korát. A világi hívságoknak élő ember volt, különösen a fegyveres gyakorlatokban lelte kedvét, és az az erős és hiú vágy vezette, hogy hírnevet szerez magának. Ezzel szemben a mai kutatások számára úgy tűnik, hogy Camara valójában részletesebben írhatott Ignác viselt dolgairól, de később ezeket a kompromittáló részeket kihagyták az eredeti szövegből. 1521-ben, 30 évesen, aztán egy drasztikus fordulat állt be Ignác életében. Észak-Spanyolországban francia támadás ellen kellett megvédenie Pamplona várát, ahol súlyosan megsebesült, egy ágyugójó találta a lábát, és élethalál közötti helyzetbe került. A lábadozása alatti időszakhoz köthető megtérése, ami tehát idén pont 500 éve történt, és valójában egy nagyon hosszú folyamat volt. Csak közel 20 évvel később került sor a Jézus társasága megalapítására. Rómába 1537-ben érkezik, és Szent Ignác az életének az utolsó harmadát főként itt, Rómában a társaság megalapításával és aztán megszervezésével töltötte. Ignác idejében a mai templom helyén egy kisebb templom állt, ahol az úgynevezett Madonna della Strada, vagy magyarul az úti boldogasszony kegyképet őrizték. Ez egy nagyon ősi Madonna ábrázolás volt, és mind a római nép körében nagy népszerűségnek örvendett, és aztán Szent Ignác és az első társak számára is nagyon kedvessé vált ez a kép. Idővel aztán ezt a kis templomot rábízták a társaság szolgálatára, és a szomszédos telket pedig, ami az Astalli család birtokában volt, ezt is a társaságnak adományozták. Egyébként mind a mai napig az egyik szomszédos utca a Via degli Astalli, vagyis ennek a családnak állít emléket. Aztán itt ezen a területen hozta létre Szent Ignác az első rendházat 1544-ben, ahol aztán haláláig élt. Még talán annyit ennek a rendháznak a sorsáról, hogy az 1590-es években, tehát a század végén egy hatalmas árvíz pusztította Rómát, és ezt a rendházat is elérte, és lakhatatlanná vált. Ignác utódai viszont úgy döntöttek, hogy nem számolják föl teljes mértékben ezt a rendházat, hanem megőrzik azt a négy kis szobácskát, amiben Ignác élt, az ő kápolnáját, ahol dolgozott, és ezek a szobák mind a mai napig látogathatók, ugyanúgy Ignác sírja mellett, a szomszédos rendházban szent helyek ezek mind a mai napig így a jezsuiták számára. Ma ebben az épületben található az olasz jezsuita provincia központja, és 1968 óta pedig, tehát közel 50 éve, itt működik a Collegio Internazionale del Gesù, ami a társaság egyik legfontosabb képzési helye. Én magam is 3 évet képződtem jezsuitaként ebbe a kollégiumba lakva és a Gergely Egyetemen tanulva. Visszatérve a rendházhoz, Ignácnak a helyválasztása nem volt véletlen. Ő nagyon tudatosan törekedett arra, hogy olyan helyen alapítsa meg az első rendházát, ami a város központjában van, ahol sok embert el lehet érni, ami fontos utak kereszteződésében fekszik. És az Il Gesù, ha mai Rómába ellátogatunk, 2 nagyon fontos útnak a kereszteződésében áll. Az egyik a Via del Corso, ami észak felé vezet ki a belvárosból, a másik pedig a Corso Vittorio Emanuele. Ez a korzó pedig a Vatikán felé visz ki a belvárosból, nem beszélve arról, hogy pár lépéssel van a Kapitólium domb, ahol pedig Róma városának a vezetése székelt, és mind a mai napig itt van a polgármester hivatala. Az se volt mellékes, hogy ennek a teleknek és a mai templom szomszédságában található a Piazza Venezian, a Palazzo Venezia. Ez egy reneszánsz épület, ami ebben az időben a pápáknak az általános rezidenciája volt, azt megelőző időben, mielőtt a Szent Péter elkészült volna. Az is érdekes, hogy 3. Pál pápa éppen ebben az épületben hagyta jóvá Jézus társasága megalapítását. Tehát egy rendkívül fontos, stratégiai helyen vagyunk, az Il Gesù ezen a helyen épül fel, nagyon sok embert el tudott érni egy Szent Ignác, aki itt megfordult, és mind a mai napig ez így van. Nem csak a turisták járnak ide, keresik föl az Il Gesù-t, hanem van egy viszonylag állandó hitélet is, sokan járnak ide a jezsuiták miséire őket hallgatni. Na most, már Ignác szerette volna azt, hogyha ez a pici kis templomocska, a Madonna della Strada templom, ez valamivel nagyobb lenne. Tervezte, hogy kibővítik ezt az épületet, és egy nagy templomot építenek ide, de erre csak jóval később, a halála után került sor, amikor elhárultak olyan ilyen politikai akadályok is, és olyan ellenségek is a háttérbe kerültek, akik akadályozták Ignácnak a működését. Az Il Gesù első tervei 1568-ban készültek el, és 1584-ben szentelték föl a templomot. ha az Il Gesù-t szeretnénk meglátogatni, akkor érdemes a Vatikán felől érkezni, tehát a Corso Vittorio Emanuele felől, ugyanis ebben az esetben tárul elénk az a, hát igen impozáns és nagyszabású főhomlokzat, ami aztán később modellé vált más barokk templomok számára is, és más jezsuita templomok számára is. Egyfajta ünnepélyesség, de egyszerűség is jellemzi ezt a homlokzatot, de az az igazság, hogy a művészet történészek valójában azt mondják, hogy ez a homlokzat még nem teljesen a barokknak a stílusjegyeit hordozza magát. Sokkal egyszerűbb, nincs olyan pompa, ami később aztán tökélyre teljesedik más barokk templomok esetében. A homlokzat csúcsán azt is látjuk, hogy a Farnese család címere helyezkedik el, ami arra utal, hogy maga harmadik Pál pápa is Farnese volt, őt tekintik hát a reneszánsz pápák után az első reformpápának. Másrészt egyenesági leszármazottja volt Alessandro Farnese bíboros, akinek aztán az anyagi hozzájárulásával épült fel a templom. Azt is érdemes itt megjegyezni, hogy Ignácnak a harmadik utódja, Borgia Szent Ferenc, egy nagyon magasrangú nemesi családból származott, sőt hercegi családból, és az ő kapcsolatának révén tudott eljutni Alessandro Farnesehez, aki aztán anyagilag is támogatta a templomot, annak a felépülését. Egy másik családtag, Odoardo Farnese pedig szintén bíboros volt, aki a szomszédos rendháznak a felépítését támogatta a nagy árvíz után. A templomnak két építése volt, az első tervező, az Giacomo da Barozzi Vignola volt, és a halála után az ő tanítványa Giacomo della Porta fejezte be az építkezést. Az ő tervei alapján készült el aztán a kupola is, ami egy 8-szögletű kupola, kicsit különbözik a többi barokk templom kupolájától. A templomnak a legfőbb újdonsága az volt, hogy a belső tér ilyen hatalmas, csarnokszerű módon lett kialakítva. Egyetlen főhajóból áll, amit két oldalt kis mellékkápolnák vesznek körül. És nagyon tudatos módon építkeztek, ugyanis azt a célt szolgált ez a kialakítás, hogy a hívek jól lássák mindazt, ami a szentélyben történik. És jól hallják mindazt, amit a templomban mondanak, vagyis az igehirdetést. Ugyanis ez a feladat lett aztán a jezsuiták egyik fő profilja, hogy érthető módon az emberek számára, sokszor tanulatlan emberek számára is érthető módon magyarázzák a szentélyást, fejtsék ki az egyháznak a tanítását. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy a tridenti zsinat korszakába járunk, a 16. században, amikor az egyház egy nagyon fontos megújuláson megy keresztül, és központba kerülnek különösen a tanulatlan híveknek a képzése, tanítása, formációja. Az Il Gesù pedig építészetileg is ez a programhoz járult hozzá. A másik újdonsága a templomnak a korban az volt, hogy mivel a jezsuiták fő profilja az apostoli munka volt, az apostoli tevékenység, felmentést kaptak az alól, hogy közösen végezzék az imaórák liturgiáját énekelve. Ez nem azt jelenti, hogy nem kellett végezniük, csak nem közösen. És még más szerzetes rendek ezt a közös imát a templomaik szentélyében, hosszúkás, nagyméretű szentélyében végezték, a jezsuitáknak erre nem volt szükség, és így kisebb szentélyt alakítottak ki, ami aztán azt a célt is szolgálta, hogy maga az oltár, a szentmise ünneplésének a helye, az sokkal közelebb került a hívekhez. A főoltár kép 1843-ból származik, itt ezt megelőzem, valójában egy másik, de hasonló témájú kép állt. A kép a gyermek Jézus névadását ábrázolja, Mária és József körében látjuk az újszülött Jézust, akit a zsidó szokások szerint körülmetéltek. Az oltár fölött egy hatalmas ilyen aranyozott bronz fénysugarak körében Jézus nevének a rövidítését, az IHS szimbólumot látjuk. Ez lett aztán a jezsuitán címere is, amit mind a maiakig használunk. Ha még feljebb tekintünk, a szentély freskója, az apszisnak a freskója, egy barokk alkotás, Giambattista Gauli, vagy művész nevén Baccicca alkotása, a misztikus isteni bárány imádását mutatja be, és ez nyilván szintén Jézusra utal, aki az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És ugyanennek a művésznek az alkotása aztán a főhajó óriási mennyezet freskója. Ennek a freskónak a központjában szintén ott látjuk az IHS monogramot, és az az alkotás címe, hogy Jézus nevének dicsősége és tisztelete. Itt különböző szentek veszik körbe az IHS monogramot, és az egész kompozíció úgy van kialakítva, hogy ha fölnézünk, olyan, minthogyha egyfajta ilyen 3D-s hatás érvényesülne, és minthogyha az egész templomnak a mennyezete nyitva volna. Minthogyha a templom mennyezetén keresztül föltekintve maga mennyország lenne fölöttünk. Ez az elképzelés aztán sok más barokk templomba is tovább él, és a legérettebb művészi megformálásában aztán a szomszédos közeli Szent Ignác templomba valósul meg Andrea Pozzo, jezsuita művésznek a munkája, ahol aztán ez a 3D-s perspektívikus ábrázolás teljesen tökélyre emelkedik. Az is érdekes, hogy a templomnak a falai és pillérei hát nem így néztek ki eredetileg. A 19. században a Torlónia család, római nemes család volt az, aki alabástromokat adományozott a templom számára, és ezzel fették be a templom falait és oszlopait. Van ennek egy szimbolikája is, mégpedig úgy magyarázzák, hogy tulajdonképpen a megnyílt mennyezet freskó és a templom terét ezek az alabástrom oszlopok és faborítás köti össze. És maga ugye a templom Jézus nevének tiszteletére van fölszentelve, valójában Jézus az, aki összeköti a földön lévő embereket a mennyországgal, az atyával. A kupola alatt, a szentélyhez közel egyetlen szintén tágas kereszthajót alakítottak ki. Tehát megmaradt a csarnokszerű elrendezés, csak a szentélyhez közel egy picit kibővül ez a főhajó, és két oldal két hatalmas oltárt állítottak föl. Az északi oldalon találjuk Szent Ignác oltárát, ami sokak szerint a barokk templom díszítés egyik legerősebb kifejeződése. Ezt az oltárt Andrea Pozzo jezsuita testvér tervezte, és sok különlegessége van. Az egyik az, amiért számunkra, jezsuiták számára a legfontosabb, az, hogy az oltár alatt van Szent Ignácnak a sírja. Egy aranyozott bronz koporsóban, és nagyon sok jezsuita, amikor Rómába jön, nagyon sok rendi alkalom, ünnep, ami Rómában kerül megrendezésre, sokszor e körül a sír körül kerül ezekre sor. Az oltár felett, ha föltekintünk, egy Szent Háromság szoborcsoportot látunk, akik letekintenek az emberiségre, amit egy nagy kékszínű, drágakőből készült földgolyó szimbolizál. Ez az egész kompozíció, ez is valójában Szent Ignác lelkigyakorlatos könyvéből származik, az egyik elmélkedés pont arról szól, hogy a Szent Háromság a megtestesülés előtt hogyan határozza el azt, hogy az emberiség megváltására készül, és hogyan határozza el azt, hogy Jézus aztán megtestesül az emberek megváltása érdekében. Az oltárkép különös, ugyanis első ránézésre, főként, hogyha napközben érkezünk az Il Gesù-ba, egy Szent Ignác képet ábrázol, egy képet. A megdicsőjött Krisztustól átveszi Szent Ignác a kereszt zászlaját. Ez a kompozíció szintén a lelki gyakorlatos könyvből származik. Azt mutatja, hogy Szent Ignác hogy ragaszkodott, hogy volt az ő életének a középpontja Krisztushoz és az ő küldetéséhez való tartozás. És az oltárnak a különlegesség, hogy ez a kép minden nap, ez is Andrea Pozzónak a terve, 17:30-kor egy ilyen, ezt úgy hívják, hogy egy barokk oltárjáték keretében egy tokba fölhúzható és elrejthető, és mindenféle fény, meg zene, meg meditáció keretében ez minden este 17:30-kor megtörténik. Mi van e mögött a kép mögött? egy aranyozott fal bemélyedésben, ott látjuk a rendalapító Szent Ignác majdnem természetes nagyságú szobrát, ezüstből, drágakövekből kirakott miseruhában és az ég felé nézve. Hát ez Szent Ignácnak a klasszikus ábrázolása, és talán érdemes azt tudni erről a szoborról, hogy amikor Napóleon és a sergei kifosztották Rómát, akkor ezt a szobrot is magukkal vitték. Tehát ez nem az eredeti alkotás, hanem annak egy később készített mása, hatalmas értéket képviselt, éppen ezért rabolták el. Szent Ignác oltárával szemben az egyik első társa, Xaveri Szent Ferencnek a képét láthatjuk, az oltárkép az ő halálát ábrázolja, és az oltár fölött egy erekre tartót is látunk, talán a számunkra kicsit furcsa, de Szent Ferenc kar erekéjét őrizték meg itt. Maga az ő sírja, az Indiában van, őt Indiába temették el, de annak érdekében, hogy itt Rómában is valamiféleképpen közel legyen, legalább a halálában, ilyen formában a többi rendtárshoz, a kar erekéjét ide Rómába hozták. Az Ézsezu szentélyének a két oldalán két aprócska kis kápolna van. És az az igazság, hogy ezek a templom legállítatosabb pontjai. Nem véletlen a kialakításuk, ugyanis a jezsuiták itt is tudatosan jártak el, direkt hoztak létre ebbe a nagy csarnok templomba olyan kisebb, áhítatosabb helyeket, ahol az egyéni hívők visszatudtak vonulni, akár magánimádságra, akár a szentírásról való egyéni emelkedésre, tehát olyan helyek, ahova vissza lehetett vonulni. Az egyik oldalon, a Szent Ferenc oltár felől, ott egy Jézus szíve kápolna van, ez a szentségi kápolna napjainkban, és az az érdekessége, hogy itt őrzik azt az első Jézus szíve képet, amit közvetlenül Alakok Szent Margit látomásai után készítettek el Itáliában. A másik oldalon pedig, Ignác oltára felől, a templom legősibb pontjára érkezünk, ahol a Madonna della Strada képet őrzik mind a mai napig. De nagyon sokan jönnek, minden szentmise úgy fejeződik be, ennek én is a tanúja voltam, hogy a hívek még azért egy pár pillanatra oda mennek a Madonna della Stradához, elmondanak egy pici fohász, meggyújtanak egy gyertyát. Sok mise a Salve Regina éneklésével ér véget. Szóval minden mai napig megvan ennek a képnek a kultusza, és azt is érdemes talán róla tudni, hogy a közelmúltban restaurálták ezt a képet, tehát az eredeti pompájában tündököl ez a kép. Ha kimegyünk a templomból, akkor bár még több mellékkápolna van, amiket föl lehet keresni, kettőt szeretnék kiemelni, amik a templom déli oldalán vannak. Az első rögtön a sekrestye mellett, és itt helyezték el ebbe a kis kápolnába Fáber Szent Péternek a szobrát, aki szintén Ignácnak az egyik első társa volt Szent Ferenc mellett, Xaveri Szent Ferenc mellett, és 2013-ban avatta őt Szenté Ferenc pápa. Nem tudjuk, hogy hol van Fáber Szent Péternek a sírja. Egy nagyon egyszerű jezsuita volt, főként a lelki gyakorlatokat adta hihetetlenül jól. Szent Ignác is megjegyzi, hogy ő volt az egyik legnagyszerűbb jezsuita, aki a legjobb módon adta a lelki gyakorlatokat. Ha tovább megyünk, a középső kápolnában, szintén a déli oldalon, itt pedig egy modern oltárképet látunk, amit néhány éve helyeztek el itt, ugyanis ebbe a kápolnába van Pedro Arupénak a sírja, aki 1965 és 83 között kormányozta a társaságot. Tulajdonképpen az ő feladata az volt, hogy a II. Vatikáni zsinat szellemében újítsa meg a társaságot. Ez egy nagyon sok feszültséggel járó időszak volt, és aztán az élete végén az ő egészsége is megroppant, és egy nagyon nehéz helyzetbe került a társaság. De nagyon sok olyan dolgot tett ő, akárcsak a Collegio alapítása, a Nemzetközi Jézus Kollégiumnak az alapítása, vagy például a menekült szolgálata, a jezsuita menekült szolgálat alapítása, vagy sok más karitatív, szociális mű, amik aztán mind a mai napig meghatározzák a társaságnak a munkáját. Jelenleg az ő szentélyavatása folyamatban van. Az oltárkép pedig Jézus keresztről való levételét ábrázolja, mégpedig egy olyan sajátos formában, ahol három jezsuita generális közreműködik Jézus testének a levételében. Az egyik Pedro Arupe, a másik Jan Rótán, a harmadik pedig Giuseppe Pignatelli. Ők három olyan jezsuita generális volt, akik a társaságnak igen nehéz időszakába kormányoztak. Jan Rótán volt, aki a feloszlatás után kézbe vette a társaság irányítását, és újra szervezte a társaságot. Giuseppe Pignatelli pedig az ezt megelőző időszakban, a társaság szétszóratása alatt egyfajta szimbólumává vált a jezsuitáknak, aki egybe tartotta a társaságot, lelket öntött azokba, akik nem gyakorolhatták a hivatásukat jezsuitaként, és sajnos nem érhette meg a társaság újra alapítását, előtte röviddel halt meg. Én 2018-ban kerültem ki Rómába teológiát tanulni. Ezt érdemes tudni, hogy a jezsuitáknak a képzése az egy igen hosszú folyamat. Kezdődik a noviciátussal, és utána általában, akik még nem tanultak filozófiát, van egy 2 éves filozófiai képzésük. Én már ezt korábban szintén Rómába végeztem, de egy másik rendházba. És utána van egy 3 éves gyakorlati idő, amit mi magisztériumnak hívunk. Ez az egyházmegyés papok felkészülésében, ez az ő elméleti képzésük után van. Nekünk viszont a közepén. És 3 évet töltöttem magisztériumban, Miskolcon, jezsuita gimnáziumban dolgoztam ittantanárként, és utána a képzésnek az utolsó szakasza, tehát minden jezsuita ezen megy keresztül, hogyha nincsen előképzettsége, jön a teológiai képzés. És erre szintén Rómába küldtek ki. Az egyetemi tanulmányaimat azt a Gergely Egyetemen végeztem, ami szintén egy jezsuita intézmény, és akkor mellette az a rendház, ahol laktam, az a Collegio Internazionale del Gesù volt. És ezt a kollégiumot, tehát itt valójában Az olasz provinciának a képzése volt egészen 1968-ig. És ekkor az akkori generális Pedro Arrupe határozza el, hogy nyissuk meg ezt a rendházat, a II. Vatikáni zsinat után vagyunk, és adjunk lehetőséget minden jezsuitának a világon, tehát tényleg ez egy nemzetközi rendház, jönnek ide Indiától kezdve Kanadáig, Dél-Afrikai Köztársaságtól Svédországig, Litvániáig, szóval nagyon sok rendtársam volt itt, akik teljesen más kultúrából jöttek sokszor. Nyilván akközött is volt különbség, hogy ki európai, ki Európán kívüli, és én itt töltöttem 3 évet. Tulajdonképpen ez a jezsuita képzésnek egy nagyon fontos szakasza, mert az utolsó időszak, ami a papszentelés előtt van. Nagyon sok reflexió, idő, meg fókusz megy el arra, hogy hogyan is készüljünk föl az emberekkel való kapcsolatra. Hogyan legyünk olyan jezsuiták, akik képesek a kapcsolataikért felelősséget vállalni. Szóval nagyon sok reflexió akár az érzelmi életünkre, vagy az affektivitásra, ennek a szakasznak a része, ennek a képzési szakasznak a része. Érdemes azt is tudni, hogy az utóbbi években több magyar jezsuita is képződött itt, Hiba Gyuri rendtársam, Nevelős Gábor rendtársam, András Csaba rendtársam, korábban pedig hát olyan jezsuiták, akik ma igen aktívak, Sóti János, Orbán Mihály, Koronkai Zoltán is töltött időt az Il Gesù-ban. És ahogy ennek a képzésnek vége van, engem ott szenteltek diakónusnak az Il Gesù-ba, tehát igazából a legszorosabb kötődésem nekem ez a templomhoz, azon kívül, hogy ott van Ignác sírja, az, hogy ott szenteltek diakónussá. És tényleg, amikor, ez korábban is így volt, amikor a filozófia után csoportokat kísértem Rómába, hogy az Il Gesù-ba úgy térek vissza, mint hogyha azért valahogy kicsit az én otthonom is lenne. Kicsit az én templomom is lenne. És valamiért az emberek is, akik oda belépnek, azt mondják, hogy ez a templom tényleg valahogy megszólítja őket. Tényleg valahogy egy olyan légkört áhítatott teremt, ami nem hagyja érintetlenül az embert.
A római Il Gesù templom. Műsor a jezsuiták főtemplomáról. Loyolai Szent Ignác a jezsuita rend alapítójának emléknapján. Jancsó Árpád jezsuita szerzetest hallották. A zenei részletek Alessandro Marcello barokk zeneszerző műveiből származtak.